Hölgyeim, süleim, a vendégem Bokor Pál, fagott művész, aki a Nemzeti Filharmonikusoknál az év művésze lett. Szia, Pali, üdvözöllek!
Szia, szia, Andris, szia!
Miről szól ez a díj? Ez arról szól, hogy te nagyon szépen játszol, és nagyon jól fagottozol, vagy inkább arról szól, hogy egy közösségi ember vagy, és téged nagyon szeret a zenekar? Vagy mind a kettőről?
Tulajdonképpen mind a kettőről szól, mert egyrészt ugye a fagott az egy olyan hangszer, amelyik leggyakrabban belesimul a nagy egészbe, időnként azonban szólózik. Hát ugye a fagott a fafúvósok közül a legmélyebb hangú hangszer, dupla nádas, ami azt jelenti, hogy nekünk egy sípot kell rátennünk a hangszerre, az oboistákkal és a klarinétosokkal együtt, ami tulajdonképpen azt a rezgést biztosítja a hangszernek, mint ahogy a beszédhez vagy az énekhez a hangszálaink szolgáltatják a rezgést. Ugyanezt a rezgést a nád adja meg ezeknek a hangszereknek. Ezek közül a fagott a legmélyebb hangú hangszer. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy jó basszus, mindig az éneklés felől közelít meg a dolgokat, majd ezt később talán elmondom, hogy miért. Tehát egy jó, jó basszus hangú énekes, az ki tudja énekelni azt a hangot, ami a fagottnak a legmélyebb hangja, az egy kontrabass.
Mindenki tudja, miről van szó, amikor azt mondja, hogy fagott, és mondjuk mondom, hogy a...
Nem biztos.
Várjál, a mi generációnk számára, hát mondok egy nagyon nagy klasszikust, Esti mese.
Tökéletes.
Ugye? Tam-taram-taram-taram-tatám, az fagott volt, amire a Maci ment aludni. Jó, akkor meg vagyunk.
És ebben rögtön arra a kérdésre is választottam, amit még nem kérdeztél, de lehet, hogy meg fogod kérdezni, hogy miért lettél fagottos.
Na, abszolút meg akartam kérdezni, de hogy az volt a gyanú, mert hogy azt tudjuk, hogy miért lesz valaki zongorista, hegedű művész, mondjuk trombita művész, és nem is tudom, gitáros, ugye, mert hogy ezek a legnépszerűbb hangszerek, és általában valahogy a csellisták, meg nem tudom, az organoművészek, mindenki valahogy úgy lesz, hogy hát nem volt hely zongorázni, nem volt hely hegedülni, így lettem csellista. Nem tudom, valahogy így lettél te is fagottos, vagy
ennél?
Igen, így.
Így lettem. Úgy lettem fagottos, hogy fuvolista voltam eredetileg, tehát a fuvolát választottam. A zeneiskolában, ahol jártam, volt egy darab fagott, fuvolatanál volt, fagottanál nem volt.
Aha.
És kamara együtteseket szerettek volna csinálni.
Ahhoz viszont kellett a fagott, igen.
Kellett egy fagottos, és aztán pont az Esti mese volt az, amire, hát de Pali, hát ebben játsszák az Esti mesét, és akkor ebben gyakorlatilag engem levettek a lábamról, és a következő fagott órára már a nagymamám vitte utána a fagottot, mert elég kisgyerek voltam, ilyen 9.
Na de ott kezdtük a beszélgetést, én azt kérdezem, hogy miért kaptad a díjat, hogy ez pusztán egy szakmai díjá, ami arról szól, hogy te zenélsz a legszebben, vagy ez egy közösségi díj is, és akkor mondhatod, hogy mindkettő.
Mind ennek a, igen, ennek a kombinációja.
Eszembe jutott, hogy azért azt lehet róla tudni, hogy te két tokkal érkezel a koncertekre, az egyikben van a fagott, a másikben van a fényképezőgép, ugye, aki, mit tudom én, nézegeti egy kicsit az interneten azokat a fotókat, amik mondjuk a Nemzeti Filharmonikusokról készültek, vagy más koncerteken, hát gyakran fölfedezni a te nevedet, és hát itt nagyon klassz portrék vannak, illetve azt mondom, hogy a nagyon klassz portréknál sokkal több, mert olyan pillanatokat kapsz el, amiről mi átlagos nézők, hallgatók nem is mindig tudjuk, hogy azok pillanatok, nem is tudjuk, hogy ott mi történik, csak látjuk a fotón, hogy ott bizony valami történt. Lehet, hogy egy hang úgy szólalt meg, lehet, hogy valami taktus, valami ütem, de olyan arckifejezéseket, olyan mozdulatokat, olyan kis időrészleteket látunk, amiknek valami fajta különleges kisugárzása van. Én legalábbis így látom.
Szerencsés helyzetben vagyok, mert a fotózás szempontjából a fagottos ideális helyen ül a zenekarban. Hát én pont a karmesterrel szemben ülök, egy olyan távolságban, ahová egy közepes méretű teleobjektív tökéletesen elég, és hát azokon a ritka koncerteken, ahol a fagottnak van mondjuk 20 ütem szünete, és elő tudom venni a fényképezőgépemet, és le tudom fényképezni a karmestert, ott ezt meg tudom csinálni, de a fagottal nagyon nehéz egyébként olyan helyzetet teremteni, amikor nem vele foglalkozol, mert szinte mindig kell neki játszani a zeneművekben.
De és akkor van úgy, hogy beírod a kottába, hogy na, akkor itt
nem,
tudok fotózni.
Nem. Eleve mondjuk akkor viszek fényképezőgépet, amikor tudom, hogy egy olyan karmester lesz, akit érdemes fotózni. Tehát aki már a próbákon, hogy mondjam, tehát inspirál engem arra, hogy vigyem a fényképezőgépemet, mert biztos, hogy
Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy olyan karmester fog dirigálni, akit ez nem zavar, vagy aki nem szól ezért.
Ez alapkérdés, mindig megkérdezem előre, hogy fotózhatok, vagy nem fotózhatok. Ez így kezdődik, nálam legalábbis így kezdődik. Úgyhogy mondom, a következő dolog az, hogy ha olyan az ember, hogy tudom, hogy szeretnék fotózni, megkérdezem is, hogyha igent mond, akkor aztán a főpróbára általában, mert a nagy terem az olyan szempontból is ideális, hogy egy abszolút homogén, sötét háttér van a karmester mögött. Már a főpróbán megkapjuk az esti világítást, tehát nekem a világítással, ami egyébként ugye a fényképezésnek a sokkal fontosabb része, mint az, hogy lenyomok egy gombot, ez meg van oldva. Úgyhogy viszonylag egyszerű a dolgom. Sok fényképet csinálok, és abból párat kiválasztok, ami megfelelő.
Te már a digitális korszakban kezdtél el fotózni, vagy még az analógban is ott voltál?
Hát én sajnos azt kell, hogy mondjam, abban a korszakban kezdtem el fotózni, amikor nem is tudom, a mai fiataloknak mondja még az a fényképezőgépnél varanyt, hogy Smena.
Hát a fiataloknak biztos, hogy nem, nekem igen. Volt rajta napocska, felhőcske, meg nagyon felhőcske jel,
így
és
van,
ezzel
pontosan.
Lehetett blendét állítani. Igen. Ez
ilyen fényképezőgépek lógtak a nyakunkban, osztálykiránduláson, mint most a mobiltelefon, majdnem annyi fényképezőgép volt annak idején a kis iskolásoknak a nyakán. Szóval régen kezdtem el fotózni.
Ezt csak azért
50
kérdezem,
éve legalább.
Mert gyakorlatilag az, amit most csinálsz, tehát, hogy ilyen tűjéles képeket csinálni zenészekről, karmesterekről, most azért hangsúlyozom ezt, mert ők ugye gyorsan mozognak, ilyen fényviszonyok között, ez gyakorlatilag hát 15-20 évvel ezelőtt nem lehetett volna megcsinálni.
Hát kihívás lett volna, biztos.
Igen. Persze hát nem minden a technika és a technológia. Tényleg itt néztem ugye hát nektek most viszonylag új, hát hogy is mondják ezt, főnökötök, hogyha úgy tetszik, Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikusoknál, hiszen ő lett a művészeti vezető, illetve a vezető karmester, jól mondom, hogy kell ezt fogalmazni?
Főzeneigazgató.
Főzeneigazgató, na, ezt a szót kerestem, és hogy nagyon érdekes portrékat készítettél róla, hiszen azért hiába őt sokat látni, nyilatkozni is különböző más elfoglaltságok miatt is, ugye ő az MMA-nak is az elnöke, de teljesen más az arca, amikor muzsikál, amikor vezényel, az egy teljesen másik ember, és ez nagyon szépen visszajön a te fotóidról.
Hát köszönöm szépen, hogyha tetszenek a fotóim. Nem tudok ehhez hozzáfűzni különösebben semmit. Nyilván a zene hallgatása is az emberekből bizonyos arckifejezést előhozhat, hogyha valami olyan zenét hallgatunk, de hogyha csináljuk ráadásul, és ráadásul karmesterek vagyunk, akiknek az arca épp olyan munkaeszköz jó esetben, mint a keze. Nekem például abszolút inspiráló, hogyha egy olyan karmester áll velem szemben, akivel én a mimika révén is tudok, hogy mondjam, tehát ő a mimika révén is tud érzelmet kifejteni, amit én aztán utána a hangszerembe vissza tudok táplálni. Nem tudom, kicsit bonyolultan fogalmazom meg a dolgokat, de én így érzem, hogy ez úgy működik, mint két színész között a játék, tehát hogy az egyik inspirálja a másikat, és a kettő együtt lesz végül is egy abból lesz a csoda. Na most nekem az a karmester, aki az arcával is számomra hiteles dolgokat tud mutatni. Uh-huh. És igazi érzelmeket tud közvetíteni az arcával. Nem csak a kezével.
Igen, a kezével. Na, ezt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen mivel vezényel egy karmester? Nyilván triviális lenne azt mondani, hogy a karmesteri pálcájával, ha használ pálcát, ugye ebből is
hát
több iskola van.
Hát például a Vashegyi Gyuri pont nem használ pálcát, most se használt a Bach koncerten.
Ti profik, mit figyeltek? Figyelitek még a kezét? Figyelitek még az arcát egyáltalán? Vagy mi az, ami velő vezényel?
Mindegyik karmester más. Uh-huh. Egy igazi profi zenész leginkább egymást kell, hogy figyelje. Uh-huh. Ha nézünk, most már ugye lehetőségünk van bármilyen nagy karmestert YouTube-on akárhol megnézni. Tehát vannak olyan karmesteri beintések, amikre azt mondom, hogy Jézus Mária, hát mire léptek be egyszerre a zenészek? Nyilván arra, hogy ők egy olyan összeszokott társaság, akik tudják azt, hogy mi az a pont, ahol el kell kezdeni játszani. Szerintem a zenekarban az a lényeges, hogy egymásra figyeljünk, és ez a legfontosabb, hogy karmester nélkül is el tudjuk játszani a darabokat. Nyilván vannak olyan darabok, amiket nem lehet eljátszani, mert annyira összetett a zenei szövet, meg annyira sokan vagyunk a színpadon, de a zeneműveknek egy nagy részét el lehet úgy játszani, hogy nincs ott dirigens.
Nyilván persze, hiszen mondjuk a kamarazene is ilyen.
Hát a kamarazene is, de hát nyilván a kamarazenében az ember egy 3-4 négyzetméteres sugarú körbe ül egy kamara együttesbe, egy fúvós oktetbe,
Igen.
vagy egy vonós négyesbe. Ott nyilván nincs szükség a karmesterre. De egy zenekarba, ahol én mondjuk a hegedűktől 8-10 méterre ülök, muszáj, hogy egy vizuális támpontot kapjunk, hogy mindenki próbáljon meg egyszerre játszani. Szóval hát ez egy nehéz dolog.
Aha, de Pali, tök jó, hogy szóba hoztad ezt, mert akartam is kérdezni, hogy mi a helyzet a színházzal? Nagyon sok színlapon találkozni a neveddel, sokat játszol színházba, ugye a Centrál Színházba, a My Fair Lady-be, de az Ördökatlan Fesztiválon is ott szoktál lenni, az Örkényben is játszol. Ezek szerint szereted ezt a műfajt?
Abszolút, a színház mindig is egy csodálatos játszótér volt, csodálatos élményeket adott a prózai színház is. És hát a szerencsémre 2009-ben a jó sorsom összehozott Dinnyés Danival, akit azt hiszem, hogy a rádióhallgatóknak nem kell bemutatni, vagy a zenét szerető, színházat szerető rádióhallgatóknak nem kell bemutatni. Akkor egy Eszterházi darabot csináltunk a Bárka Színházban, 33 változat egy Haydn koponyára. Az volt az első ilyen színházi produkció, amiben részt vettem, és aztán tulajdonképpen a Danin keresztül keveredtem én be mindenféle másik produkciókba. Ő hangszerelte át a My Fair Lady-t is egy akkora zenekarra, amekkora befér a Centrál Színháznak a zenekari
Árkába,
árkába.
igen.
Igen, hát az ároknak nem nevezném, inkább dobozkának, mert ugye mi ott a színpad alatt vagyunk elhelyezve, ami teljesen zárt rendszer, úgyhogy onnan mi a mikrofonokon keresztül halljuk a színpadon történteket, és bennünket is gyakorlatilag a mikrofonokon keresztül hallanak a nézők.
Miért fontos egy musicalnél, vagy egy zenés darabnál, hogy élő zenekar legyen? Hiszen ott vannak a színészek, ők élőben énekelnek, mehetne az egész playbackről is, mint ahogy megy is nagyon sok darabban és nagyon sok színházban.
Konkrétan a My Fair-ben nekünk majdnem, hogy szavakra kell reagálni. Azt gépi módon nem lehet megtenni, csak élő zenével.
És sokat kell, hát hogy mondják, ez biztos erre van valami jópofa zenei kifejezés, vagy zenekari, vagy zenészi kifejezés, hogy amikor mentek a színésszel, amikor lassítotok, gyorsítotok, játszotok a ritmussal, egyszerűen azért, hogy kijöjjön a dolog oda, ahova ki kell jönnie.
Hát ez talán inkább az opera műfajnak a sajátossága,
Tényleg? Azt az ember sokkal kötöttebbnek gondolná. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy operában ott...
Nem.
Tényleg?
Nem. Abszolút. Ott is tökéletesen az jön elő, hogy nyitott füllel kell beülni egy zenekarba. Hallgatni kell az énekes, nyilván ott a karmester, amelyik ugye azt mondják, hogy a karmesterség csúcsa az opera dirigálás, és őrá is nyilván figyelek, de figyelünk az énekesekre. Mindegyik más és más, minden este más és más, tehát soha nem lehet semmit rutinból csinálni, mert bármikor bármi történhet. Ez egy jó játék, és megunhatatlan történet.
Te, ha már itt szóba került az opera, te milyen műfajokat szeretsz? Régi zene, új zene, klasszikus, romantikus, kortárs?
Mielőtt most beszélgettünk volna, éppen Frank Zappát hallgattam. Úgyhogy számomra én mindenevő vagyok. Abszolút minden. Én a jó zene. A jó zene. Nem akarom elkezdeni sorolni a együtteseket, mert nem szeretnék kihagyni senkit, de én a Beatles-en nőttem föl.
Aha.
Aztán a 70-es években természetesen minden tínédzser keresztül megy a heavy metal, kemény rock korszakon. És aztán ugyanúgy mindenevő vagyok a klasszikus zenébe is.
Van egy fagottosnak szerepe álma? Van olyan, amit nagyon szeretnél eljátszani, és valahogy nem jött még össze? Vagy ahol játszani, ez lehet akár helyszín is, vagy lehet akár zenekar is.
Hogy mondjam ezt? Egyszer a kocsis Zoltán megkérdezte tőlem, melyik a legnehezebb fagott szóló? Mondtam neki, hogy hát ahány fagottos, annyiféle nehéz fagott szóló van. Az egyiknek ez a nehéz, a másiknak az a nehéz. Igazándiból nincsen, fagottosként nincsen olyan, már mindent eljátszottam, amit egy zenekari fagottos eljátszhat. Igazándiból engem pedig a szólózás olyan szempontból soha életemben nem vonzott, hogy kiálljak egyedül egy színpadra, vagy hátam mögött egy zenekarral. Nem az én világom. Én nekem ez a nagy társaságban, a nagy egésznek egy része lenni, időnként ki egy-egy villanásra megjelenni, ez vonzott engem a dologba, ebbe a zenélésbe. Nincsen. Vagy nem gondolkodtam még rajta. Márpedig, hogyha az ember nem gondolkodik rajta, akkor valószínű, hogy...
Akkor valószínűleg nincs, igen.
Igen. Inkább azt mondom, az álmom mindig egy jó nád. Az a leglényegesebb, hogy legyen egy jó nádam. Most is, miközben ugye hallgattam a zenét, amiről az előbb beszéltem, hát most gyártom le a jövő évi 100 darab nádamat, amivel majd én eljátszom a 2023-as szezont.
De a saját magad készíted, nem boltba vásárolod?
Nem. Hát aki boltba vásárol, a boltba vásárolják, a klasszikusok a nádat, és akkor az ő életük abból telik el, hogy kinyitják a dobozt, és elkezdik fújogatni a nádokat, és aztán kiválasztják belőle, ami jó. Mi oboisták, fagottosok csináljuk a nádakat.
Tényleg
hogy
mindenki?
Ez nekünk egy... Nem mindenki, de aki nem csinálja, az önmaga kreál magának egy handicapet.
Aha.
Gyakorlatilag, mert saját nádon fújni annál nagyobb biztonság nincsen. És igazándiból ezt meg is kell, hogy tanulja egy oboista vagy egy fagottos, tehát ez egy alapvető dolog ezeken a hangszereken.
És miből csináljátok? Miből van ez? Bambuszból?
Hát ez olasznádnak hívják ezt a...
Hát persze, mi más, persze, igen.
Olasznád. Az a neve, hogy olasznád, hiszen latinul Arundo Dorax, vagy valami ilyesmi a neve. Hát főleg a mediterrán térségben, tehát mondjuk Provence, ilyen helyeken nagyon jó nádak teremnek. Körülbelül úgy terem ott a nád, mint nálunk a gaz.
De ez hasonlít a mi nádunkra, vagy inkább a bambusszal rokon? Tehát gondolom, hogy ez valami keménység kell, meg valami vastagság.
Inkább a bambusz, és hát vastagság kell neki, persze. És akkor gyakorlatilag, hogyha elindulsz a alsó részről, ugye a kalibere, mondjuk ezt így mondom, a nádnak nagyobb, és akkor ahogy megyünk fölfelé, egyre kisebbek vagy egyre vékonyabbak a csövek. Gyakorlatilag,
igen,
és
igen,
akkor
igen.
Így gyakorlatilag minden hangszerre megvan, hogy a legvastagabbakból csinálják a basszusklarinét, meg a basszus szaxofon, meg ilyen nádakat, és akkor, hogy megyünk fölfelé, a kaliber egyre csökken, úgy jön a kontrafagott, fagott, és oboa lesz a legvékonyabb.
Tehát akkor ideális
nád.
Esetben akár egy szál nádból egy
fél
fafúvós csapat az
így van,
nádja pontosan. Kialakítható, elképesztő.
Így van, ugyanabból a nádból csinálják.
Aha. Te, és akkor hogy kell elképzelni, hogy megjön egy teherautó, lerak egy, nem tudom, kéve nádat, és akkor ráugranak a fafúvósok, és mindenki elkezdik ragni, vagy ez hogy van?
Hát nyilván vannak ezzel komolyan foglalkozó termelők, akik ezt learatják, és akkor utána még szépen írlelik a jó kis mediterrán napsütésbe a nádakat.
De nem 30-40 évig, mint a kremonai fenyőket.
Nem 40 évig. Egyébként 30, az én fagottom az 30 évig állt fa állapotjában a fafúvós gyárban, ahol csinálták az én hangszeremet. 30 évig. Tehát az én 2000-ben készült fagottom az 1970-ben kivágott példány volt. Úgyhogy. Na szóval visszatérve a nádakra, igen, és akkor ezeket a csöveket vesztük mi meg kilóban gyakorlatilag, és akkor abból a csövekből majdnem egy tucat szerszám, meg gyalú, meg előgyalú, meg ilyen, meg olyan rendkívül drága és nagyon nagy helyigényű eszközökkel csinálunk abból végül is egy olyan nádat, ami jó esetben még használható is.
Hát, csodálatos. Na hát megint tanultunk valamit. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ezt én soha nem gondoltam volna, vagy nem is tudtam. Bokorpál
Na,
fagottművésszel
örülök.
beszélgettünk, és hát a beszélgetésünk apropóját se felejtsünk el, ugye te lettél az év művésze a Nemzeti Filharmonikusoknál, most már sejtjük is, hogy miért. Én köszönöm, hogy itt voltál, és hát nagyon boldog új évet kívánok.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és én is hasonló jókat kívánok a hallgatóknak.
Köszönöm szépen, szervusz!